Bakondi Gábor, klinikai szakpszichológussal, a Budaörsi Evangélikus Gyülekezet tagjával beszélgetek.
Valahol neked is le kell tenni dolgokat, megoldani lelki kérdéseket, mint emberi problémákkal foglalkozó szakembernek, klinikai szakpszichológusnak. Ebben hogyan segít Isten?
Először is úgy tekintem ezt az egész pszichológiai munkát, lelki gondozást, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, hogy igazából Isten az, aki végzi ezt a munkát rajtam keresztül, munkálkodik azoknak a lelkébe, akik hozzám jönnek. Én is csak kapkodom a fejem, meg nézem, hogy végülis én nem csinálok semmi különlegeset, és mégis emberekben történnek változások. Az is jó, hogy így soha nem bizakodhatom el, hogy hú, én milyen jó pszichológus vagyok, mert én csak azt látom, hogy Isten végzi a munkáját. Én meg, mint amikor a kisfiamat bevonom a fűnyírásba, de hát azt tudjuk, hogy ez nem olyan tökéletes, meg kicsit olyan bénácska, de mégis ő is segít, hát én is így érzem magam. Az, hogy hol tehetem le én a terheimet, magamtól elég aggódós vagyok, de azt figyeltem meg mostanában, hogy mióta jobban megértettem az evangéliumot, az úgy segít abban, hogy ne essek pánikba, nem mindig arra gondolok, hogy Isten kézbe tartja a dolgokat, és ő gondoskodik rólam, és tényleg így van utólag, mindig megtapasztalom.
Mióta fontos neked Isten, vagy mióta tud így megnyugtatni, mióta hiszel, bízol benne?
Amikor én már elkezdtem a pszichológiát tanulni az egyetemen, akkor már meg voltam térve, és valószínűleg, hogy Isten vezérelt erre a pályára, de akkor ez nem volt olyan tudatos, és azt figyeltem meg, hogy kezdettől ugye nehéz volt nekem ezt összeegyeztetni, hogy van a világi pszichológia, és vannak elképzelései az emberről, meg arról, hogy milyen a kiteljesedett boldog élet, meg van az én hitem, meg a Biblia, és az is mond valamit ugye az emberről, hogy mitől lehetne boldog, meg mitől lehetne teljes az élete. Sokszor ez homlok egyenest különbözik. Egyik ilyen legkirívóbb példa, hogy mondjuk a pszichológiai elméletet többsége azt mondja az emberről, hogy alapvetően jó, ugye a Biblia meg azt mondja az ember, hogy bűnbe esett, és megromlott, és magától nem tud jó lenni. És már ez egy egész más elképzelést ad az emberről. És ugye a pszichológia azt mondja, hogy az ember magától dolgozzon azon, hogy tudja magát kiteljesíteni, és boldoggá tenni. A Biblia meg, illetve Isten a Biblián keresztül az ő üzenetében azt írja nekünk, hogy nélkül nem tudunk boldogok lenni, de viszont benne meg teljesen ki tudunk teljesedni. Szóval ezt kezdettől nehéz volt nekem összeegyeztetni, és mindig kerestem azt, hogy lehetne keresztényként pszichológiai munkát végezni. És ugye először ugye szétnéztem, hogy mások hogy csinálják, és akkor azt láttam, hogy van olyan, aki teljesen alárendeli a pszichológiai tudásnak a hitét, annak az elvei szerint dolgozzunk, és utána még esetleg mondjuk imádkozunk azokért, akiknek segítünk. Teljesen más szemléletet tanultam meg így az idők során, azt, hogy lehet tényleg úgy fordulni az emberekhez, hogy annak a Biblia az alapja, a Biblia emberkép az, hogy Isten mit mond rólunk, hogy mi kik vagyunk, és azokat az eszközöket meg persze hozzátehetjük, amiket a pszichológia felfedezett, azokat a gyakorlatokat, eszközöket, amik segítenek mondjuk valakinek, hogy jobban megnyíljon, vagy olyan dolgokat előhozzon belőle, amik nem is tudatosak. Csak ugye az a nehéz, hogy ugye hozzám jönnek nem keresztény emberek is, meg keresztények is, illetve van egy harmadik csoport, akik azt hiszik, hogy azok, de valójában nem azok. És ugye teljesen más megközelítést igényel, mert egy keresztény embernek arra kell építeni, hogy ő tudja vajon, hogy ő kicsoda lett azáltal, hogy elfogadta Krisztust. Ez az identitás, ezt kell megragadni, és feltárni mindent, ami ezt akadályozza, és elhárítani az útból, és helyettesíteni ezt az evangéliumnak az igazságaival. És egy nem keresztény embernél, ugye, ő neki nem lehet egy olyan identitása, amit mi keresztény emberek kaptunk. Ott sajnos csak az maradt, hogy te próbáld meg szeretni magad és elfogadni. Esetleg még építhetsz arra, hogy ha van a környezetedben ilyen ember, aki szeret és elfogad, de sajnos itt a határ.
Azt mondod, hogy a szeretet a kulcs. Neked mit jelentett Isten szeretete, ha visszatérünk a megtérésedhez?
Ez körülbelül már olyan 24-5 éve lehetett. Ahogy így visszaemlékszem, ez egyáltalán nem volt olyan tudatos döntés. Egyszerűen volt egy barátom, aki akkor úgy közel vezetett Istenhez, és úgy láttam, hogy hát talán ez egy olyan út lesz, amit érdemes megpróbálni. Csak az a baj, hogy nem volt róla sok ismeretem. De az volt a jó benne, hogy Isten ennek ellenére megragadott engem, hogy igazából se az evangéliumot nem értettem, Bibliáról se tudtam sokat, hanem egyszerűen hoztam egy döntést, és Isten erre válaszolt. Az az úgynevezett első szeretet érzése az ott volt bennem, és éreztem, hogy eltölt, és minden megváltozik. Lassanként kellett arra rájönnöm, hogy muszáj feltennem magamnak azokat a kérdéseket, hogy vajon miben is hiszek, mi az én hitem alapja, különben ugye ez könnyen meg tud rendülni. Tényleg az a furcsa helyzet állt elő, hogy tulajdonképpen az evangéliumot úgy a maga teljességébe igazából csak körülbelül 20 év múlva értettem meg, és az volt az, ami tényleg mindent megváltoztatott, és amikor tényleg úgy éreztem, hogy na, ez az, amibe bele tudok kapaszkodni, ez, hát ahogy Pál is írja, hogy az evangélium Istennek az ereje, és tényleg, hogyha az evangéliumot megértjük, akkor az egy olyan hatalmas erő, és olyan kapaszkodó, ami megakadályozza, hogy megrendüljünk, és összeomoljunk.
Mi volt ez az evangélium? Mi számodra az evangélium? Mert itt emlegetjük, de mi ez az örömhír?
Ugye ez a szó jó hírt jelent görögül, de nem a jó hírrel kezdődik, hanem a rossz hírrel. Anélkül nem is lenne jó hír a jó hír. A rossz hír az, hogy valójában mi mindannyian bukott emberek vagyunk, és lelkileg halottak, ezt mondja rólunk a Biblia. Isten így lát minket. Elszakadtunk tőle az élet igazi forrásától, tehát elveszett emberek vagyunk, és Isten nem tud így minket elfogadni. A jó hír pedig az, hogy Isten annyira szeret minket, hogy nem hagyta, hogy ez az állapot így legyen. Az igazi bűn ugye nem az, hogy valaki lop, vagy paráználkodik, vagy hazudik, ezek csak a bűn következményei. Az igazi bűn, hogy valaki elszakad Istentől, és Istennek ezt meg kell ítélnie, és az ítélet az mindig halál. De visszakanyarodva oda, hogy Isten annyira szeretett minket, hogy erre is készített egy megoldást, és az ő fiát adta azért, hogy ő elszenvedje a büntetést, ami ránk lett kimérve, és ezzel tulajdonképpen az ítélet végre lett hajtva. Nekünk van egy olyan lehetőségünk, hogy elfogadjuk ezt, hogy Krisztus a mi bűneinkért is meghalt, és amikor ez megtörténik, akkor jön létre, amit Luther úgy nevezett, hogy a nagy csere, hogy Krisztus megkapja a mi bűneinket, mi pedig megkapjuk az ő igaz voltát, és Isten innentől kezdve úgy tekint ránk, mintha Krisztust látná, bekerülünk az ő családjába, és innentől tulajdonképpen az örök élet a mi részünk. Nem mi találtuk ki a megváltást, nem tettünk ezért semmit, nem érdemeltük ki, Isten ajándékul adta, ő határozta el az egészet, és sajnos azt tapasztaltam, pláne mióta ezt megértettem, hogy sokszor csak a felét mondják el a legtöbb helyen. Ugye azt elmondják, hogy a megtéréssel ugye megnyerjük az örök életet, illetve Isten jó indulatát, de azt elfelejtik elmondani, hogy nemhogy nem haragszik ránk, hanem hogy szeretés a családjába kerültünk, illetve azt is elmondják, hogy mindez a megtérés ajándékul van, nem kell ezért tenni semmit, de sajnos azt már elfelejtik elmondani, hogy ami utána történik, sokszor úgy neveznek, hogy megszentelődés, hát tulajdonképpen ez a mindennapi keresztény életünk, az is ajándékból van, szóval az sem egy valami vizsga vagy teljesítményhelyzet.
pszichológusként hogy látod, hogy mi akadályozza az embereket, hogy elfogadják ezt a nagy jó hírt, és mi zajlik le az emberben, amikor képes arra, hogy higgyen Istenben?
Ugyan nem hívőket mi választja el attól, hogy elfogadják az evangéliumot. Azt hiszem, hogy maga a bűn, annak a lényege az, hogy elszakadtunk Istentől, és innentől kezdve mi akarjuk magunkat megelégíteni, mi akarjuk magunkat boldoggá tenni, mert egyszerűen nem bízunk abban, hogy Isten ezt akarja nekünk. Tehát ez a bizalomhiány az, ami akadályozza. A sátán tulajdonképpen ezt erősíti bennünk, hogy te ne bízzál Istenben, mert nem biztos, hogy jót akar neked, lehet, hogy csak szolgává akar tenni, és te nem leszel ebben boldog. Ez az, ami elválaszt Istentől, de Isten át tudja törni ezt a falat, ezt a megkeményedést, hogy nem bíznak benne, át tudja törni, de nem tudom, hogy csinálja, és miért egyes embereknél megteszi, másoknál miért nem teszi meg. Ez egy nagy titok. A hívőknél is megvan az, hogy megpróbálnak teljesíteni, azt mondják, hogy én már annyit szolgáltam, mindenki által elismert hívő ember vagyok. Tehát azt gondolom, hogy ott meg az akadályozza, hogy elfogadjuk, hogy mindez ajándék, ez is az emberi büszkeség, ami azt mondja, hogy nehogy már én ne érdemeljem meg, én azért mégiscsak tudok tenni valamit. Hát Isten már csak megjutalmazza azt, hogy én ennyi időt szánok rá, meg energiát. Illetve hát sajnos sokszor tényleg a egyes gyülekezetek, lelkészek, vagy hívő emberek tanítása, akik elcsúsztak így abba az irányba, ami sokszor úgy lehet nevezni, hogy törvényeskedés. Ugye mi azon alapul, hogy milyen szabályokat kell betartanunk ahhoz, hogy megfeleljünk Istennek. A körülöttük lévők pedig ezt elhiszik, és ezt szerint próbálnak élni, és nekik ugye pont az evangélium hozna felszabadulást, de lehet, hogy először gyanakodva fogadják. Mint ahogy én is, amikor először tényleg teljes egészében hallottam és megértettem, akkor azt mondtam, hogy ez túl szép, hogy igaz legyen, ez tényleg valóban így van, hát akkor miért nem mondták már így teljes egészében eddig nekem, és valószínűleg azért, mert lehet, hogy sokan maguk se értik.
Mit látsz a mai emberek életében, mint olyan jelenségeket, amik az örömöket rombolják, vagy leszívják a lelki erejét az embereknek?
Szerintem a legnagyobb problémája volt mindig is az embernek az én központúság. Manapság ez sokkal erősebb, mert a mai társadalom meg kultúra tulajdonképpen erre épül, erre az individualizmusra. Ugye minden embernek azokra a kérdésekre kell választani a saját életében, hogy ki szeret engem, szerethető vagyok, el lehet engem fogadni, és ugye aki nem hisz annak, mi más válasza lehet, mint hogy megpróbálja megszerezni ezt a szeretetet. És akkor van, aki arra jut, hogyha hatalmam lesz, ha befolyásos leszek, ha gazdag leszek, ha szép leszek, ha sikert élek el, akkor szeretni fognak és elfogadnak. És a mai világ erre kínálja lehetőségeket. Felteszel egy videót a YouTube-ra, az Instagramra, egy-egy fotót magadról, a Facebookra. Nem is baj, ha valójában nem vagy olyan. A lényeg az, hogy azt lássák és megszerezd a szeretetüket. És sajnos ez tulajdonképpen egy feneketlen kút, hiszen mivel az embert Isten teremtette, és arra van teremtve, hogy Istennel szeretett kapcsolatban éljen, soha nem fogja elhinni, hogy szeretve van és el van fogadva, tehát kaphat 10 000 lájkot, 100 000 000 megtekintése lehet a YouTube-on, valójában akkor sem fogja ezt elhinni, csak ha az mondja neki, aki őt teremtette. Hát nyilván akkor, ha ez így lenne, hogy más emberek szeretete boldogít minket, akkor ugye a gazdag, sikeres emberek lennének a világon a legboldogabbak, de hát a tapasztalat azt mutatja, hogy nem ők a legboldogabbak, sőt, ők is lehetnek öngyilkosok, meg depressziósok. Ez ugye logikus, mert az ember felér a csúcsra, és azt látta, hogy még mindig nem lett boldog, akkor tulajdonképpen csak a kétségbeesés jön, hogy akkor nincs a világon semmi, ami engem megelégíthet.
Mit gondolsz, hogy miért mennek hívő emberek is gyakran inkább pszichológushoz, mint a lelkészükhöz, a lelki kérdéseikkel?
azt hiszem, hogy vannak olyan lelkészek, akiknek tényleg ilyen Isten adta érzékük van hozzá, és őket biztos gyakran keresik meg emberek, de valószínűleg, hogy lehet, hogy nem mindenkinek van ilyen adottság, és lehet, hogy valaki jó szervező, vagy nagyon jó szónok, de a lelki kérdésekben nem annyira van otthon, illetve hát tényleg azért kell ehhez egy tanulás is, hogy ne gondoljuk esetleg azt mondjuk nagyon konzervatív módon, hogy elég, ha csak bizonyos igéket mondunk el bizonyos embereknek, és az majd segít az ő bajukon. Tehát tulajdonképpen úgy gondoljuk, hogy a lelki segítés az egy információ közlés, és ők valójában tulajdonképpen azt a dolgot kerülik ki, ami a legfontosabb lenne, hogy a másik ember iránt elkezdjünk érdeklődni, és vele egy lelki kapcsolatot felépíteni. Illetve lehet, hogy tényleg valaki meg mondjuk egy liberálisabb irányból közelít, és akkor azt mondja, hogy mennyire egy világi pszichológushoz, ő majd segít neked. De azt gondolom, hogy egy világi pszichológus viszont nem tudja olyan oldalról megvilágítani egy keresztény embernek a helyzetét. Tehát például ugye már azzal sem tud mit kezdeni, hogy mi az az identitás, amit mi Krisztusban kaptunk, és mit jelent ebbe belekapaszkodni.
Szerinted van veszélye annak, hogy egy világi pszichológus kezdi megválaszolni a hívő embernek a kérdéseit?
Hát abszolút van veszélye, mert ugye, ahogy már említettem, hogy mi tulajdonképpen az alapvető kérdéseinkkel küzdünk, hogy szerethető vagyok-e, elfogadható vagyok-e, és ugye Istennek van erre egy válasza, meg a Bibliának. Ugye Isten válasza az, hogy én teremtettelek, én szeretlek, a fiamat adtam érted, ugye, hogy a Biblia írta, hogy Isten már akkor szeretett minket, mikor még bűnösök voltunk, és meghalt értünk Krisztusban. Tehát ez az elfogadás, ez az a szeretet, ami minket igazán meg tud elégíteni, de egy nem hívő pszichológus ezzel mit tud kezdeni? Tehát az ő válasza mi lehet erre? Tehát csak az, hogy próbáld meg magadat szeretni, vagy próbálj meg kapcsolatokat építeni, ahol szeretnek, de hát ez tulajdonképpen egy olyan, mint a saját hajunknál fogva próbálnak magunkat kihúzni a mocsárból. Szóval ezek a válaszok csak ugyanoda visznek vissza, amiben vagyunk, ez az egoizmus, én központúság, hogy tedd magad boldoggá valahogy, ahogy tudod.
És Isten operál olyanokkal, hogy menj el pihenni, kapcsolódj ki, keres hobbit, keres jó barátokat, stb.
Azt gondolom, hogy abszolút a teremtés ennyibe beletette Isten azt, hogy pihenjünk és töltsünk időt egymással, ő vele. Az, hogy kapcsolatokat építsünk, hát azt hiszem, hogy másról se szól a kereszténység. Ugye a Biblia úgy ír, hogy mi vagyunk a Krisztus teste. Tehát mi értelme van egy kis ujjnak, ami a szoba egyik sarkában van, meg egy fülnek, ami a másik sarkában, az nem egy élő test. Sőt, hát a mennyország is állítólag, még nem jártam ott, de általában az is kapcsolatokról szól, hogy ott együtt leszünk, és jó lesz nekünk.
Együtt éneklünk.
Igen.
Zenélünk.
Esetleg lehet, hogy engem is a színpadra hívnak. Nagy dolog lenne ott Bach mellett mondjuk ott játszani a basszusgitáron. Szóval az az érdekes, hogy mint amit az előbb elmondtam, bennem van, hogy szeretnék elismert lenni, és valamiben különleges, és úgy gondoltam, hogy ezt majd a zene által fogom elérni, és tulajdonképpen éreztem, hogy ez lassan elhatalmasodik rajtam, és nagyon kemény küzdelem volt ez, azt látni, hogy tulajdonképpen így én Isten nélkül szeretném boldoggá tenni magam. Még úgy is, hogyha egy idő után ugye olyan dalokat próbáltam írni, amik Istenről szólnak, és tényleg hála neki, hogy ezt a bálványt el tudta venni tőlem. De helyette kaptam zenei szolgálatot a gyülekezetben. Az volt a jó, hogy nem is kerestem magamnak, hanem tulajdonképpen félve szorongva mentem oda a gyülekezeti dicsőítő csoportba, hogy vajon van-e itt nekem helyem, jól tudok-e én ténekelni vagy zenélni. De egyszerűen éreztem, hogy a Szentlélek betölt minket, és akkor éreztem, hogy Isten most válaszol, hogy látod, hogy sokkal nagyobb öröm, amikor én adok neked egy szolgálatot, mint hogyha te a saját sikeredet próbálod építeni.
Milyen ige jelent neked mostanában sokat?
Mindig más. Például, ha nagyon mélyen vagyok, akkor ugye az az ige, hogy semmi nem választhat el minket Isten szeretetétől, amiről Pál ír, ugye, hogy sem magasság, sem mélység, sem gonosz hatalmak, semmi nem választhat el. Akkor máskor ugye az erősít meg engem, mint Pál ír az Efezusi levélben, hogy ugye mindezt, amit mi Istentől kaptunk, ugye az egész örök élet, újjászületés, ajándék, és nem a mi érdemeink miatt van, hogy senki ne dicsekedjen. Illetve van még egy ige, ami állandóan visszatér ugye az életembe, de fogalmam sincs, hogy Isten mit akar ezzel mondani, ez a légy erős és bátor, ami Józsuénak mondott, mert úgy ezt megparancsolni egy embernek, hogy legyen bátor. De aztán egyre inkább megértem, hogy tulajdonképpen az, hogy erősek vagyunk és bátrak, az is az evangélium miatt van. Tehát ha bele tudunk tényleg kapaszkodni, hogy múltunk el van rendezve, mert a bűneink meg vannak mocsátva, a jövőnk is el van rendezve, mert örök életünk van. Tulajdonképpen innentől megkérdezhetjük, hogy mégis Istenem, mit szeretnél, hogy miben segítsek neked? És ő lehet, hogy akkor ezzel kezdi, hogy jó, hát akkor gyere és légy erős és bátor először, és akkor induljunk el.